Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tart a viharkárok felszámolása. Délig országszerte újabb 966 káreseményt jelentettek be a katasztrófavédelem művelet irányítási ügyeleteire, így addig már 7514 esetet tartott nyilván a szervezet, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Még azelőtt, hogy délután aztán Hajdú-Bihar vármegyében ingatlanokat rongált meg fákat döntött ki az újabb vihar. A Magyar Honvédség is segít a viharkárok elhárításában, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A katonák Hódmezővásárhelyen és Kecskeméten dolgoznak. A viharos időjárás miatt valamennyi autóbusz, trolli és villamos vonalon szünetelt a közösségi közlekedés délután Debrecenben. Legkésőbb szerdán minden háztartásnál befejeződik a viharban tönkrement vezetékek helyreállítása, írta a közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szepek Gábor úgy fogalmazott, az áramhálózatot az elmúlt 30 év legnagyobb időjárási behatása érte, 366 ezer lakásban ment el az áram. Megdőlt az országos meleg és a szélrekord is hétfőn, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. A Békés vármegyei Dévaványán 38,9 Celsius fokot mértek, Budapest János egy állomáson pedig óránként 137 kilométeres széllökést regisztráltak. Ismét földrengések voltak Csongrád közelében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium 2,8-es magnitúdójú földmozgást regisztrált az előző éjjel, majd aztán egy 2,5-es erősségűt a délelőtti órákban. A lakosság az epicentrum közelében érezte a rengéseket. Csongrád környékén napok óta reng a föld. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz viszonyítva átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára egy év alatt 6,2%-kal nőtt, a háztartási energiáért 8,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan. A szolgáltatások 5,4%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 1%-kal mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelzésével összhangban az élelmiszerinfláció növekedése, elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő, hangsúlyozta a tárca. Hozzátették, a gyümölcsök drágulása nem magyar sajátosság, tavasszal Európa szerte megugrottak a gyümölcsárak. Június végéig az államháztartás központi arrendszere 2773 milliárd 600 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Számottevő többlettel zárták a hónapot, 200 milliárd forint összegű osztalékbevétel érkezett, részben a Szerencsejáték ZRT-től, részben pedig a Corvinus ZRT-től. Ezen túlmenően jelentős 100 milliárd 600 millió forint társasági adó befizetés érkezett be a hónap végéig. Az Európai Unió pénzügyminiszterei elfogadták a jogszabályokat, hogy Bulgária az euróövezet tagjává váljon. Ezzel kimondták, hogy a Fekete-tengeri ország január 1-től bevezeti az eurót, és rögzítették, hogy milyen árfolyamon vezessék be a közös uniós fizetőeszközt a bolgár levához képest. Szerdán lejárt volna a határidő, ameddig Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette a még április elején kivetett globális vámjait, de most augusztus 1-ig elhalasztották a bevezetésüket. Világszerte nagy az aggodalom, mert eddig csak néhány ország tudott megállapodást kötni az USA-val, és egyelőre nincs egyesség az Európai Unióval sem. Donald Trump fegyvereket ígért Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott. Trump egy másik kérdése válaszolva, részletek kifejtése nélkül megismételte, nem elégedett Vlagyimir Putyin orosz elnök viselkedésével. Az amerikai elnök az izraeli kormányfővel a többi között a gázai helyzetről, a tűzszünetre irányuló erőfeszítésekről és az Irán elleni katonai művelet teljes régióra gyakorolt hatásairól is tárgyalt. Benjamin Netanyahu Nobel békedíjra jelölte Donald Trumpot. Netanyahu újságíróknak azt nyilatkozta, Izrael az Egyesült Államokkal együtt azon dolgozik, hogy olyan országokat találjanak, amelyek jobb jövőt biztosítanak a palesztinoknak, mint ismert, szeretnék őket kitelepíteni Gázából. Végül az időjárásról. Sok lesz majd a felhő felettünk, több helyen várható még eső, zápor és zivatar, felélénkül, megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán csupán 20-21 fok körül alakul. A hűvösebb idő viszont már nem kedvez heves időjárási események kialakulásának, így azért némileg nyugodtabb lesz a légkör a környékünkön. Híreinket hallották.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszony völgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.funcode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, a hétvégén országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. Műsorunkban ezúttal mi is a cigány identitás és a cigány vallásosság kérdésével foglalkozunk. Szabóné dr. Kármán Judit romológus egyetemi oktatót hallják.
Mennyire stabil az identitása egy fiatalnak vagy egy embernek, erre különböző nézetek vannak, 3 nagy irányzat alakult ki. Van, aki azt mondja, hogy a kutatók egyrészt, hogy az identitás stabil, ahogy megszületünk, mindenki tudja, hova tartozik, és hogy az úgy is marad. Egy másik része pedig azt gondolja, hogy nem stabil, hanem szituatív, tehát hogy attól függ, hogy hogyan néznek rám, mit adok elő magamból, hogyan kell helyezkednem. A másik, harmadik rész meg azt mondja, hogy állandóan változik attól függően, hogy mi az előnyösebb az egyén számára. Egyébként lehet, hogy ez furcsa, de majd mondok rá példákat, hogy ez nálunk is így van, és szerte a világon egy adott kisebbséghez tartozó nagyon gyakran elrejti az identitását, erre majd mondok példákat. Most nézzük, hogy az identitás után, hogy mit jelent az, hogy etnikai identitás. Az etnikai identitás nem csak azt jelenti, hogy van egy szubjektív hozzákapcsolódásom ahhoz a csoporthoz, aminek a tagjának én képzelem magamat, hanem azt is jelenti, hogy interakcióba vagyok, hogy van aktív kapcsolatom ezzel a csoporttal. Ezért fordulhat elő, mind a kettő nagyon fontos, ezért fordulhat elő, hogy valaki látszanak a rasszjegyek, látszik, hogy valamelyik etnikai csoporthoz tartozik, és mégis semmi köze nincsen hozzá, mert nem vállalja föl az identitását. Számára ez nem egy hordozható, nem egy értékes dolog, és ezért teljesen elzárkozik előle. Mikor vállaljuk föl, mikor nem vállaljuk föl? Ez is egy izgalmas kérdés. Az etnikai identitás felvállalása akkor gyakoribb, ha bizonyos előnyök kapcsolódnak hozzá. Tehát, hogyha ösztöndíj, vagy valamilyen juttatáshoz lehet jutni, vagy most ugye a vállalásnál olyanok is felvállalták, tudjuk, hogy akik semmi közük mondjuk az örmény, vagy a német, vagy a cigány kisebbséghez, de mivel bizonyos előnyökhöz járnak ezáltal, nagyon lelkesen és sokan az ország különböző pontjai hirtelen örményi cigányá és különböző kisebbségévé váltak. Tehát felvállalták ezt az identitást, még a hamis identitás is. Mikor hátrány, mikor nem veszik föl? Akkor, amikor fenyegetve érzi egy etnikum azt a csoporthoz hova tartozást, amikor úgy érzi, hogy ez hátrányokkal jár számára. Olyan 700 ezres a cigányság lélekszáma, nem volt ez olyan sokkal kevesebb 2001-es összeírás népszámláláskor sem, mégis mennyien vallották magukat cigánynak? 190 ezeren. Ez pontosan erről szól. Tehát amikor egy kisebbség úgy érzi, hogy fenyegetett az ő identitás, akkor nem vállalja föl. Elfordul tőle. Nem vállalja föl. Akkora nagy mértékű is lehet ez az elutasítás, hogy mindent megtesz azért, hogy megszabaduljon az identitásától. Extrém példákat lehetne sorolni. Ugye talán ismerő sokak előtt, hogy a feketék ugyanígy átmentek, és sokszor még ma is átmennek ezeken a folyamatokon, vagy az ázsiaiak. És olyan különleges módszerekhez folyamodnak, mint a bőr kifehérítés. Ez kiváló üzlet a feketék között, 80-90 évvel ezelőtt is az volt, tehát maguk a feketék árultak az ő boltjaikba a bőr kifehérítő szereket, vagy ledörzsölő szereket, de ne gondoljuk azt, hogy ez a múlté, ma Ázsiában és Afrikában virágzó kozmetikai iparág a bőrfehérítő készítményeknek az árulása, amikről tudjuk, hogy higanytartalmú, óriási veszélyeket hordoz magába, mégis nagyon sokan élnek vele. Miért élnek vele? Azért, mert azt gondolják, hogy ettől az ő pozíciójuk, a státuszuk a társadalomban előre fog haladni. És elég szomorú, hogy ilyen társadalom létezik, hogy ettől válik ő jobb pozícióba, kerül jobb pozícióba. Tehát Michael Jacksonnak a nevét ugye nem kell mondanom, aki szintén saját identitás zavara problémái miatt jutott el odáig, hogy abban a reményben, hogy jobban elfogadják, pedig hát nagyszerű ember volt, tette tönkre az életét, és vált egy szerencsétlen beteg emberré. Na nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségei vannak a kisebbségnek és a többségnek az együttélésre, akármilyen etnikai kisebbségnek. Különböző fokozatai vannak, és különböző formában élhet együtt egy kisebbség és egy többség. Az egyházi terminusból ismerős mindenki számára az akkulturáció fogalma. Ezt itt az együttélés formájánál is nagyon gyakran megemlítjük. Az akkulturáció tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kisebbség elsajátítja a befogadó társadalomnak a kultúráját. A második kultúrára tesz szert, és békességben tud élni. Ez nem integráció, ez egy akkulturációs folyamat, elfogadja és boldogan él. Az a lényeg, hogy egyenlő arányban van kultúrájában a kisebbségi kultúrájának az elemei és a többségi kultúrának az elemei is. Ezt úgy is szoktuk tekinteni, hogy egy kezdődő integrációs folyamatnak az eleje. A másik válasz arra, amikor kisebbség és többség együtt él, az asszimiláció. Az asszimiláció mit jelent? Az asszimiláció egy teljes beolvadást jelent. Az eredeti kultúrát, nyelvhasználatot, szokásokat, hagyományokat, viselkedésformáknak, az összesnek, a jóknak és a rosszaknak egyaránt a feladását jelenti. Annélkül, hogy a többségi társadalom bármit is tenne hozzá. Tehát elfogadja, beilleszkedik teljesen a többségi társadalomba. Ennek különböző fokozatai vannak. Az első az akkulturáció, erről beszéltünk, ami megállhat azon a szinten, vagy tovább mehet egy asszimilációs folyamatban. De lehet egy strukturális asszimiláció, ez a következő lépés, amikor a társadalom elég nyitott arra, hogy befogadja a kisebbségnek a tagjait. Bizonyos helyeken, intézményekben, státuszokban bejárást tesz lehetővé számukra. Ez azt jelenti, hogy egy mobilitás, egy társadalmi felemelkedés lehetőségét csillantja meg, és úgy, ahogy megvalósítja tagjai számára. A következő a maritális asszimiláció, ez amikor vegyes házasságok jönnek létre. Ismerős, ugye van többféle kisebbség Magyarországon, sokan panaszkodnak arra, németajkúak, szlovákok, hogy teljesen eltűnik a kisebbség a sok-sok vegyes házasság révén. De van a következő fokozat, az identifikációs asszimiláció, az, amikor a kisebbség tud azonosulni a többséggel. Érdemes a folyamatot megjegyezni, amikor a kisebbség azonosul a többséggel, és aztán majd lesz egy olyan következő fokozat, amikor a többség fogadja el a kisebbséget. Attitűdjeivel, hagyományaival, szokásaival, úgy, ahogy. És a legmagasabb foka az asszimilációnak, amikor már politikai szervezeteik, civil szerveződéseik is megjelennek a többségi társadalomban. Ez volt tehát az asszimiláció, amikor teljesen feloldódik a kisebbség a többségben. Következő formája az együttélésnek az úgynevezett disszociatív stratégia, amikor a kisebbség megtartja a saját kultúráját és teljesen elfordul a többségi társadalomtól. Nem akar részt venni, nem akarja föladni a hagyományait, nem akar együttműködni, teljesen behúzódik a saját falai közé. Egy marginális stratégia is előfordul néha a kisebbség és a többség kapcsolatában. Ez azt jelenti, amikor sem a kisebbségi kultúra, sem a többségi kultúra nem fontos az egyén vagy a csoport számára, ez egy súlyos identitásválságot jelentő, krízis helyzetet jelentő állapot. Van, aki a negatív identitást választja, azt mondja, azt szerint határozza meg magát, hogy mi nem vagyok. Én nem vagyok ez, és nem vagyok az, de nem tudom, hogy mi vagyok. Ugye érezhető, hogy ez is egy súlyos identitás zavarnak a képe. Aztán nagyon gyakori a rejtett identitás, ezt már mondtam az előbb, hogy ez mind a külföldön élő kisebbségek cigányok, mind pedig a hazai cigányok körében nagyon gyakran előfordul. A rejtett identitás lehet ideig, óráig tartó, tehát csak bizonyos helyzetekben, szituatív módon, de lehet, hogy egész életének nagy részét leéli úgy, hogy valaki rejti a saját identitását. Rejtheti a saját identitását azért, mert a szülei erre tanítják, rejtheti azért, mert úgy látja, hogy számára az előnyösebb. Nagyon érdekes, hogy angliai és magyarországi cigányokat kutatva, az angliai cigányok inkább a munkavállalásnál rejtik el az ő cigány etnikumukat, magyarországi cigányok pedig párkapcsolatoknál, partnerkeresésnél szokták elrejteni a saját identitásukat. És nagyon gyakori, hogy kialakul az úgynevezett újra felfedezett identitás, amikor hosszú ideig nem foglalkozik, vagy nem akar foglalkozni, vagy nem is tud arról, hogy ő cigány származású, és egyszer csak rácsodálkozik arra, és elkezdi gyűjteni az ő életének a gyökereit, a hagyományait, a kultúráját, elkezdi megtanulni a nyelvet. Ez lehet, hogy nagyon furcsa, de nekem is volt ilyen élményem hallgatómmal, aki tudja, hogy valamelyik egyetemen én tanítok, és mentem be a szobámba, és szaladt utánam a folyosón valaki, egy szép fiatal hallgatólány, nem járt hozzám a romológia kurzusra, és megállított, hogy tanárnő, ugye ön, aki tanítja a romológiát, és hogy lenne egy kérdése. Ez tényleg így történt, és akkor én vártam, hogy mi a kérdése, és elmondta, hogy ő szeretné a segítségemet kérni, mert ő most tudta meg, eldugott fényképek alapján, hogy ő cigány származású, és én mondjam meg, hogy szerinte ő ránézésre cigány származású, tehát, hogy még ez is volt neki kérdése, de hogy ő nagyon szeretné tudni ezt, hogy ő szeretné megismerni a gyökereit, hogy ő nekik ez tabu téma volt, amikor ő ezt megkérdezte a szüleit, akkor hát szóval nagy skandalum volt, nem lehetett erről beszélni, de hogy ő szeretné ezt megismerni, és hát nagyon jó volt, mert ugye hozzám az egyetemekre mindig jönnek a cigány barátaim, és pont a következő alkalomra is jött, akkor épp éppen a Roma Assist alapítványnak a tagjai jöttek, 4-5 cigány fiatal. Mondtam, hogy hát jöjjön el, nagy szeretettel várjuk, és eljött ez a hallgatóm. Hát érdekes, föl kellett volna venni filmre, hogy hogyan reagált. Ugye ültek az én hallgatóim, akik már romológiában rengeteg mindent tanultak, és ez a lány, hát nem kérdezte senki, mert beszoktak jönni más hallgatók is, leült ott hátul, és hát valami fantasztikus volt, ahogy egyfolyt, én az ahhoz hasonlítom, mint amikor egy Isten nem ismerő ember, de komolyan olyan érzésem volt, amikor beszélünk neki, hogy Isten szeret téged, és hogy milyen jó, hogy meghalt érted, és hogy az életedet meg, mint a megtérés előtt állt volna az ember, úgy kérdezett ez a fiatal, nem engedett senkit szóhoz jutni, a hallgatók nézték, hogy kicsoda, és ahogy beszéltek ezek a romaszisztos fiatalok, ez a lány egyfolytában, és akkor hogy van ez, és akkor mi kell, és hogyan csináljátok, és hát szóval tele volt a szíve vágyja, és akkor ebből az lett, hogy utána összehoztam őket, megismertettem, és fölvette velük a kapcsolatot, és elkezdte a gyökereit, a hagyományait, és a kultúrájának a szépségeit keresni. Hogy otthon mit szóltak hozzá, azt nem tudom, de hát már egy felnőtt ember volt, úgyhogy azt gondolom, hogy jogos volt az ő vágyakozása. Tehát ez az újra felfedezett identitás igenis létezik, nyitottaknak kell lennünk, hogy el tudjuk irányítani azokat vagy hozzánk, vagy pedig megfelelő helyre, akik szeretnének megismerkedni a saját kultúrájukkal.
Szólhatsz angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Ebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, sok föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Oh, egyszer találkozunk. egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény, egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, te meg én.
Következő út az integráció. Az integráció, amit mindig mondunk és mindig hirdetünk, és egy püspök atya mondta, hogy nem jelent asszimiláció, tehát hogy nagyon sokszor téveszme terjeng az emberekbe, azt mondják a többségi társadalom tagjai, hogy integrálódjatok hozzánk. És akkor úgy értik, hogy hát csináljátok azt, amit mi mondunk, meg ahogy mi gondoljunk. Hát ez asszimiláció, ugye, aki most ezt végighallgatta, nagyon tudja, hogy ez az asszimiláció. Az integráció azonban egy közös munka, és ez egy nagy kihívás egy társadalom, egy nép számára, egy közös munka, ahol mind a ketten beleadjuk, ahogy szoktunk, apait, anyait, tehát, hogy a cigányság is, és a többség, vagy akármelyik kisebbség és a többség is, együtt alkotunk valami nagyon nagyszerűt. Átvesszük azokat az elemeket egymás kultúráiból, amik jók, amik értékesek, amik gazdaggá teszik a társadalmat. Na ez lenne a színes vagy multikulturális társadalom, de ez most már nagyon lejáratott, úgyhogy ezt én nem is nagyon használom, de hogy mennyivel gazdagabbak lennénk, hogyha mindenki bele tudná tenni válogatás nélkül a társadalom életébe azt a szint, azt az ízt, azt a zamatot, amit ő hordoz, és nem ennyire elszigetelt emberek lennénk. Egyébként hát tudjuk, hogy István király ezt már nagyon régen javasolta a magyar népnek, hogy fogadjunk be mindenkit, hiszen akkor leszünk erősek és nagyon gazdagok. A kettős identitás az integrációnak a velejárója, és ahogy már elhangzott szintén, Péli Tamás, a cigányság legnagyobb festője, mondta ezt az aranypántot, kettős aranypántos idézetet, ezt a mondást tőle származik, hogy minden cigányembernek jó lenne, ha kettős aranypánt lenne a homlokán. A cigány identitása, annak a szépsége, a hagyományok, az értékek és a magyar kultúrának az elemei, ezek gazdagabbá tennék az ő életüket is. Most az identitással kapcsolatban azért problémák is adódhatnak, hiszen nem olyan egyszerű a dolog, a személyiségünk benne van, és benne van a környezet, és sok-sok minden. Megpróbáltam összegyűjteni a legfontosabb problémákat, amikkel, akik a cigánypasztorációban dolgozunk, talán szembesülünk, és tudunk segíteni, ha felismerjük, hogy miről van szó. Az első, egyik legnagyobb probléma talán az identitás keresés, ami ha a család nem tudja közvetíteni, és ha nem egy pozitív identitást tud közvetíteni a gyermeke felé, akkor egész életében bizonytalanná válik, és nem tudja megtalálni a pozitív énképét, amire rettentő szüksége van akkor, amikor a serdülőkorba kerül, és egyébként is a nem identitással és mindenféle identitással tele van egy serdülőkori fiatalnak a szíve, a lelke és az esze, és az egész valóját ezt tölti el. Ha nincs egy otthonról hozott pozitív etnikai identitása, akkor mi fog történni? Akkor átveszi azt a képet, amit a társadalom közvetít felé, arról az etnikumról, amihez ő tartozik. Majd valahol később már írtam azt is, hogy ahogy átveszi a többségi társadalom negatív képét a saját csoportjáról, úgy magáévá teszi ezt a nézetet, és így fokozatosan öngyűlölővé válik. Nem csak saját magát, a csoportját, és saját magát is gyűlöli, és igyekszik megszabadulni az ő etnikai hovatartozásától. Ez a gyökértelenné válás, ez óriási problémákat fog okozni később az életében. Az identitásválság időről időre felmerülhet. Vállaljam az identitásomat? Rejtsem el az identitásomat? Nagyon érdekes, hogy mikor tudja elrejteni valaki az identitását. Akkor, hogyha olyan közegbe kerül be, amiről fel sem tételezik, hogy ott egy cigányember lehet. Nekem van olyan orvostan hallgatóm, akiről látszanak a rasszjegyek, finoman látszanak a rasszjegyek, de soha nem él át semmit, és ő el is mondja, hogy azért, mert fel sem tételezik, hogy abban az orvos közegben, ahol a többi diák, középosztálybeli és mindenféle helyről jött diák van, hogy ott egy cigány származású fiatal is elhelyezkedhet. Tehát, hogy ő ezt nagyon okosan, bölcsen megfogalmazta, mit kell nekünk ebből leszűrnünk, hogy óriási felelőssége van a cigány diplomás, tanult, értelmiség és minden cigány embernek, hogy jelentkezzen, hogy az ő etnikumát kimondja, hogy igen, én is itt vagyok. És akkor nem ilyen síralmas adataink lennének, hogy hányan vannak felsőoktatásban, vagy hány híres cigány ember van, ami most már egyre gyarapodik, de milyen húzóerőt jelentene ez a többi cigány embernek. Gyakori hiba az identitással kapcsolatban a csoporton belüli határok minimalizálása és a csoportközi határok maximálása. Mit jelent ez lefordítva? Azt jelenti, hogy valaki a saját csoportját túlértékeli, és a külső csoportot, a többségi csoportot pedig leértékeli. Valljuk be, itt magunk között, egymás között vagyunk. Ugye az, hogy előítéletes a cigányság és a gádzsó világgal szemben, azt nem én mondom először. Ahogy a gádzsóknak, gádzsiknek van előítélete a cigánysággal szemben, a cigányságnak is van előítélete a gádzsókkal, gádzsikkal szemben. Ez sok mindenben megnyilatkozik. Hát miért is ne lenne? Ezt csak úgy zárójelben mondom. De hogy nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, én úgy írtam ezt le, hogy paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy együtt tudjunk az integráció útján haladni, mert amíg egy cigány család azt közvetíti a gyerekei felé, a közösség tagjai felé, hogy a külvilág, a gádzsó világ veszedelmes, hogy ott te úgyse fogsz boldogulni, ők csak ártani akarnak neked, addig soha nem fogunk tudni együtt előre haladni. Ide idéztem Goethének az egyik idézetét. Goethe azt mondta, hogy a legtöbb, amit egy szülő a gyermekének adhat, a gyökerek és a szárnyak. Mit értünk ez alatt? Gyökerek, az identitásunk gyökeré. Tudjuk, hogy honnan vagyunk, tudjuk, hogy miért vagyunk ilyenek, miért van fekete színed, miért ilyen szép a hajad, és ezeket mind el kell mondani a gyerekeknek. De kell szárnyakat adni a gyerekeknek. A szárnyak a tudásban rejtőznek. Hogyha egy cigányszülő úgy gondolja, hogy ő nem adja az iskolába gyermekét, nem viszi el az óvodába, nem ad szárnyakat alá, akkor a legrosszabbat teszi a gyerekével. Mert bele szárnyak nélkül a gettóba, a cigánytelepbe, a cigánysoron bele békjózza a gyermekét. Rettentően fontos, hogy tanulják meg a cigányszülők szárnyakat adni a gyermekeiknek.
Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igéd magját. Ha út félre esik, akkor nem fog teremni. Madarak felkapkodják. Ha köves a talaj, akkor nem lesz gyökere, a hőségben elszárad már. Szólj, Uram, hadd halljam szabadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Minden nyitva már, szívem téged vár, vesd el igéd magját. Ha tövises a föld, akkor az sem kedvez majd, hamarosan megfojtják. Nem hoz gyümölcsöt, hiába öntözött, pogánycskóró elpusztítják. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár, vesd el igéd magját. Ha jó földbe kerül, akkor sok termést aratsz, akár a százszorosát. Öntözgessed azt, hogy bőséged. bőven teremjen, legyen majd tele a kosár. Szólj, Uram, hadd halljam szabadat, szólj, Uram, hadd halljam hangodat, ülem nyitva már, szívem téged vár, vesd el igét magját, vesd el igét magját, vesd el igét magját.
Szabóné dr. Kálmán Judit romológus egyetemi oktatót hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 9. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Odakint az udvaron viszont örömmel fogadták a manók Szejtánt, egészen addig, míg ki nem derült, mit akar tőlük. Gyerünk, pakoljuk le a zsákokat. Most?
Mindet?
Hova? Sorjáztak a kérdések, csak hozzá ne kelljen fogni, de ez már nem hozta zavarba Szejtánt. Rámutatott a pajtára, és csak intett a fejével. Kelletlenül bár, de felkapaszkodott a szekérre Tramin és Furmint, hogy nagy nyöszögés közepette a Molnár széles vállára igazítsák az első zsákot, aztán a másodikat, meg a többit. Ő pedig szépen felsorjázta őket a kovács tűzhely oldalához. Sajgott a dereka, és nyilalt a válla, mire a végére ért. De még ki sem szuszogta magát, már neki is gyűrközött, hogy a lepakolt zsákok helyére feltegye a malomköveket. Csak hogy nemigen tudta megmozdítani, hiába is kapta meg hol alulról, hol felülről. Alig egy hüvelyknyit, ha sikerült rajta billentenie. Pár hamvába holt kísérlet után lihegve szólt oda a fatövében lebzselő szürke törpéhez. Igazán segíthetnél, de az csak annyit bökött oda fokhegyről.
Most narok menik nyesmeken.
Ez a fickó folyton visszabeszél, csoválta a fejét Furmint.
Persze, mert Dinka, állapította meg Tramini.
Kellett minnyes megbiázzonnak, most kell nyitnosi, megint.
Hát ennyi,
nyugtáztal hallottak a Tramini, s kifelé forgatott a gyerekkel jelezte, hogy nincs mit tenni.
Te érted azt, amit mondott?
Csodálkozott a Molnár legény, ami viszont Furmint lepődött meg.
Miért te nem érted?
Kukkot se, ebben is valami varázslat lehet, mutatott a homlokára Szejtán.
Hisz mondtam, hogy csak visszabeszél,
magyarázta volna Furmint, de a bővebb kifejtésre nem került sor, mert megjelent a színen Ciprián, és nyomában mind a többiek. Megálltak a tornác lépcső tetején, a kapitány pedig nagy levegővel és jókora hangerővel köszöntette az egybegyülteket.
Kedves barátaim, Malmok völgyének ünneplő tömege! A célból érkeztünk közétek, hogy köszönetet mondjunk, amiért újra élettel töltitek meg a víz, a part és az erdő kihalt vidékeit. A célból, hogy együtt ünnepeljük győzelmünket a gonosz erők felett. A célból, hogy lelkesítő szavakkal serkentsük tovább szorgos munkátokat. Mert bár a mai nap az ünneplésé, csak a célos munkával érhetjük el, hogy egy év múltán újra vigathassunk.
A kovács szégéres fogadó udvarán meglepetten pillogott egymásra a hallgatóság, mert a szónokkal együtt sem voltak többen, mint 8-an, így kicsit túlzásnak hatott az ünneplő tömeg megszólítás. Ciprián viszont megkönnyebbülten sóhajtott.
Na, akkor ezen túl vagyunk.
Igazából egyetlen porcikája sem kívánta, hogy beszédet tartson. Attól jobban tartott, mint bármi tűzokádó szörnyetektől. Ha tehette volna, nagy évben elkerüli az ünnepséget. Na persze egy vezérnek olykor azt is vállalnia kell, hogy gyújtó hangú beszéddel lelkesíti a seregét. Na de ilyenkor békeidőben vásári mulatozóknak. Hát ehhez nem fült a foga. Oktalan feltűnösködésnek érezte, mert mit lehet ilyenkor mondani? Ezen a pár mondaton is napokig törte a fejét. Közben pedig folyton azon kapta magát, hogy a frappáns fordulatok kigondolása helyett azon jár az esze, hogyan kerülhetné el ezt az egészet. Így éppen kapóra jött, amit a kővágóktól hallott. Úgy határozott, gyorsan letudja a köszöntőt itt a fogadóban, hallja ki, hallja, a többieknek a főtéren pedig majd elmeséli Pötyike. Ő inkább a valódi tennivalókkal törődik, mert a munkát is el kell végeznie valakinek. Magához intette a manókat és Szejtánt, hogy elújságolja a fejleményeket és ismertesse a kigondolt stratégiát. Furmint és Tramini, ne haragudjatok, hogy így felborult az ünnepi program, de velem kell jönnötök örvényesre, méghozzá mielőbb. Azonnal meg kell beszélnünk Kamorral, amit Őrs és Pál mondott nekem. Ha csak a fele igaz annak, amiről meséltek, már akkor is komoly veszély leselkedik ránk. Amikor ezt Szejtán meghallotta, lopva az égre pillantott, mert számára nemhogy újdonság nem volt ez, épp ellenkezőleg a könyökén jöttek ki az ilyen fejlemények. Abban reménykedett csak ismét, hogy kimaradhat a dologból, és láss csodát, ezúttal teljesült is a vágya. Azaz, hogy részben, mert egy kis csavar azért volt benne. Ciprián ugyanis vele folytatta eképpen. Kedves Szejtán, szeretnék tőled egy kis segítséget kérni. Egyúttal volna egy előnyös üzleti ajánlat is a számodra. Őrs és Pál új lakóhelyet keres. Felajánlottam nekik, hogy letelepedhetnek ezen a vidéken, ha segítkeznek a várépítésnél, mert igencsak hiány vagyunk ott az ügyes kővágóknak. Kérlek, vidd el őket a Balatonhoz, itt a legrövidebb úton, egyenesen délnek. És pakoljátok fel a malomköveket is, mert azokat pedig elkértem neked. Jó jöhet a malomban. Viszont ha nem haragszol, cserébe felajánlottam a lisztet, amit a szekereden hoztál, hadd legyen egy kis sütnivalójuk ott az új otthonukban. Remélem örülsz. Nehéz volna szavakat találni, amelyek hülyen kifejezik Szejtán elégedettségét. Miután ugyebár éppen végzett a lisztezsákok lepakolásával, most kezdheti visszarakni. De aztán hamar megenyhült, mert Őrs odaszólt a szürke törpének. Jó, minit műlegy? És alig számolt háromig, a 11 lisztezsák meg a 2 malomkő a tetejében már is ott puposodott a szekéren. Akkor aztán mindenki elindult a dolgára. Szejtán, Őrs, Pál és a kis szürke törpe a szekéren egyenesen a Balatonnak, Ciprián pedig hűlova, büszke hátán örvényesre, Tramini és Furmin társaságában.
Ma Nyulász Péter Ciprián című regényének 9. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink! A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a múltkor elkezdett elmélkedésünket a Szent Miséről. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy a II. Vatikáni zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján próbáljuk most gondolatainkat összeszedni a Szentmisével kapcsolatban. A Sacrosanctum Concilium konstitúcióban, amely teljes egészében a liturgiáról szól, és annak keretében legbővebben a Szentmiséről, olyan csodálatos gondolatokat fogalmaz meg a zsinat a Szentmiséről, amelyet érdemes fölidézni. Különösen is azért, mert a zsinat azt szeretné, hogyha a hívek egyre jobban átélnék a Szentmisének a titkait. Az 5. pontban, az első fejezetben a zsinat arról beszél, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. 1. Timóteus levél, 2. fejezet, 4. vers. A proféták útján többféle alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez, mármint Isten, és amikor pedig elérkezett az idők teljessége, elküldte fiát, a testélet igét, a szent lélek fölkentjét, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, és meggyógyítsa a megtört szívűeket. Testi-lelki orvosunk legyen, és közvetítő Isten és az emberek között. Üdvösségünk eszköze ugyanis az ő embersége volt, mely az ige személyével egyesült. Ezért Krisztusban teljesedik be a tökéletes elégtétel, amelyre szükség volt a mi kiengesztelődésünkhöz, és benne mutathatunk be teljes értékű Isten tiszteletet. Antiókiai Szent Ignásznak az efezusiakhoz írt leveléből idézte ezt a gondolatot a zsinati dokumentum. A lényege az, hogy csak Krisztusban lehet teljes értékű Isten tisztelete az egyháznak. Így folytatja, az emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének ezt a művét, amelyet az Ószövetség népénél az Isten hatalmának nagy csodajelei előzték meg, az Úr Krisztus teljesítette be elsősorban áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és dicsőséges mennybe menetelének húsvéti misztériuma által. Így a mi halálunkat halálával megtörte, az életet föltámadásával újjászerzette. Magyarul Krisztus az, aki az Isten tisztelet középpontjában áll. Így folytatta a zsinat, mert a kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakad az a csodálatos szentség, szakramentum, amely maga az egyház. Így az egyházban folytatódik az üdvözítés műve a liturgia által, hangsúlyozza a zsinat a 6. pontjában. Így ír erről, amint tehát az Atya Krisztust küldötte, úgy küldte Krisztus is a szent lélekkel eltelt apostolokat, nem csak azért, hogy az evangéliumot minden embernek hirdetve tanítsák. Istennek szent fia halálával és föltámadásával megszabadított minket a sátán hatalmából, és a halálból átvitt az Atya országában, nem csak ezért, hanem azért is, hogy a meghirdetett üdvösséget megvalósítsák, az egész liturgikus élet központját jelentő áldozat és szentségek útján. Itt még a zsinat együtt hangsúlyozza a szentmisét és a szentségeket, a többi liturgikus cselekményt. A zsinat így folytatja, így a keresztségben az emberek Krisztus húsvéti misztériumának részesei lesznek, vele együtt halnak meg, temetkeznek el és támadnak föl, megkapják a fogadott fiúság lelkét, általa kiáltjuk abba, Atya. Ezzel lesznek igazi imádókká, amilyeneket az Atya akar. Így folytatja a zsinat, hasonlóképpen valahányszor az Úr vacsoráját veszik, az Úr halálát hirdetik, amíg el nem jön. Ezért, akik megfogadták Péter szavát és megkeresztelkedtek, mindjárt pünkösd ünnepén, amikor az egyház megjelent a világban, és álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban és közösségben, a kenyértörésben és az imádságban, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Apostolok cselekedetei második fejezetétől idézte ezt a zsinat. Így folytatja. Ettől kezdve sohasem mulasztotta el az egyház, hogy a húsvéti misztérium ünnepésére egybegyűjjön, felolvassa azt, amit az írásokban róla írtak, ünnepelje az eukarisztiát, amelyben halálának győzelme és diadala megjelenül, és egyben hálát adjon Istennek kimondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, fönsége dicsőségére, a Szentlélek ereje által. Mindezek a szövegek Krisztusra irányítják a figyelmünket. Ő a közép. Ő az, aki jelen van a liturgikus cselekményekben. Így folytatja az erről való jelenlétről az elmélkedést a zsinati dokumentum. Ennek a nagy műnek teljes megvalósítása véget, Krisztus mindig jelen van egyházában, de kivált kép a liturgikus cselekményekben. Jelen van a Szent Misében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát föláldozta. Vagyis a Szent Misének az igazi bemutatója nem a különböző lelkipásztorok, papok, hanem maga Krisztus. Kiváltképp jelen van az eukarisztikus színek alatt, hangsúlyozza a zsinat, vagyis Krisztus ott van az oltáron, a kenyér és a bor színe alatt. Majd így folytatja, jelen van erejével a szentségekben, így bárki keresztel, maga Krisztus az, aki keresztel, jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az egyházban a Szentírást olvassák, végül jelen van, amikor könyörög és zsoltárt zeng az egyház, hiszen megígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangéliumának 18. fejezetének 20. verse. Ebben a nagy műben, amely Isten tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az egyházat, szeretet jegyesét, az egyház pedig segítségül hívja urát, és általa hódol az örök atyának. Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik, és a maguk sajátos módján meg is valósítsák az ember megszentelődését, megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste pedig, vagyis a fő és a tagok együtt, teljes értékű, nyilvános Isten tiszteletet mutatnak be. Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény, Krisztus, a pap és teste az egyház viszi végbe, hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben. vagyis nincs a Szent Misénél nagyobb értékű áldozat, nagyobb mértékű Isten tisztelet. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.